Madárvárta sorozatunkban nagyon szép, ritka, íbiszféle vízimadarunk van a mai napon. Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával beszélgetünk róla. Ez a madár a batla. Nem tudom, hogy hány hallgató hallott róla egyáltalán. Hogy néz ki először is, mert tényleg egészen exkluzív, gyönyörű madár.
Hát talán, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy íbisz, akkor az már többet mond már kultúrában is, az íbisz sok helyen megjelenik, ha az egyiptomi íbiszről beszélünk, az nem mondom, hogy mindenkinek a fejében ott van, de azért talán van egy kép róla ezzel a lefelé hajló csőrrel. Végülis a batla is egy olyan íbisz, amelyik nem olyan színes első ránézése, mert hát úgy messziről nézve egyszínű, sötét, akár feketének is tekinthető, de kicsit jobban megnézi az ember, vagy jobb megvilágítási viszonyok mellett, meg esetleg közelebbről is tudja látni, akkor látja, hogy inkább barnás, és egy csomó irizáló szín van a tollazatában, és ezért egészen különleges megjelenése is van, ahogy attól függ, hogy éppen hogy esik rá a fény, hogy mit lát az ember, tehát végülis ezt úgy lehet tekinteni, mint hogyha egy kicsit ilyen hazai változata lenne, vagy hát nem hazai, mert egyébként az elterjedése az elég széles világszerte, de ami nálunk előforduló íbiszféle, és ebben a sajátos megjelenéssel, hogyha elképzeljük az egyiptomi hieroglifákról, vagy a különböző művészi alkotásokból, akkor ezt tudjuk itt behelyettesíteni.
Tényleg ilyen fémes, rózsaszín, lila, zöld árnyalatok vannak benne, tehát szerintem egészen csodálatos.
Igen, tehát hogyha simán egy távcsővel megnézed messziről, akkor ezt nem látod, hogy ilyen a színe, csak hogyha úgy esik rá a fény.
Meg ha egyáltalán látom, mert ritka madár, hol fordul elő Magyarországon? Fészkele egyáltalán?
Hát Magyarországon igazából azon fajok közé tartozik, aminek úgy kezdődik az állománybecsülése, hogy nulla kötőjel valamennyi, tehát hogy nem is feltétlen minden évben költ, bár az elmúlt években azért mindig költött, és egy ilyen inkább most már nem a nulla valamennyi, hanem a 4-18 pár az a legújabb becslésünk, de hát is azt jelenti, hogy alig-alig fordul elő Magyarországon, időnként egy-egy tájegységben költ, ha bár korábban gyakoribb volt, Kis-Balatonon voltak a legjelentősebb állományai még a 20. század elején, aztán utána lényegileg eltűnt, és az elmúlt időszakban jön vissza valamennyire, de csak ilyen kis számban. A világszerte azért nem annyira ritka faj, mert több százezer les példányszámot tartanak nyilván a globális állományára, és ráadásul elég széles az elterjedése, ahogy az előbb mondtam.
Ezt nem, mondtad, hogy nem csak Dél-Amerikában is, hát, meg Afrikában.
Ázsiában, Amerikában is, sőt, még Ausztráliában is tényleg globálisan lényegileg elterjedt, de hát ez azért változó lehet, hogy hol gyakoribb, de Európában inkább a mediterrán térségbe figyeltő, meg én magam is leginkább ott láttam. Ugyan vonuláson nálunk is több helyen megfigyeltő vizes élőhelyek környezetében, de költési időszakban csak Portobágyon egy-két olyan vizes élőhelynél, ahol éppen abban az évben akár csak megpróbálkozik költésre.
Elérkeztünk ahhoz, hogy milyen élőhelyet kedvel a lápvidékek, mocsarak lakója.
Hát elsősorban ilyen mocsaras élőhelyeket, olyan táplálékban gazdag vizes élőhelyek, amik látnak halastavak, vagy gömböző árasztások is, ahol végülis az a, hát ez a lefelé hajló görbecsőr, az nyilván táplálkozására utal, hogy elég mélyről tudja kiszedni azokat a gerinctelen állatokat, amivel táplálkozik, például a piócával, vagy nadállyal is előszeretettel, és olyan vizekben, ahol sok pióca van, hogyha valaki ismeri az ilyen helyeket, ott például nagyon jól megtalálja az életfeltételeit.
Hogyan fészkel, hol fészkel?
Hát szintén ezeken a helyeken, tehát az ilyen nádasokban, vizes területek szélén levő fákon, bokrokon, lényegileg ott, ahol más gémfélék is sokszor ilyen vegyes telepekben is fészkelhet kis kócsaggal, vagy kis károkatonával, más gémfélékkel együtt, és itt rakja le a 3-4 tojását, amik jellemzően ilyen kékes-zöldes színű tojások, és azokon kotlik egy 3 hetet nagyjából. Hát az olyan nagyjából tipikus kotlási idő a legtöbb madárfajnál, és a kotlásban is mind a két szülő részt vesz.
tudjuk, hogy a flamingó fiókának a csőre még nem olyan görbehajlott, hanem később lesz. És akkor ebből visszakövetkeztettek, hogy evolúciósan alakult így neki, hogy még eredetileg nem volt a flamingó se ilyen görbe. A batlánál hogy van a batla fióka csőre, milyen?
A batlánál is és sok más hasonló fajnál, aminek hosszú csőre van, és speciális alakú, még a fiókánál ez csak nagyon részben látható, általában rövid csőrrel kelnek ki a tojásból. A batlánál még az érdekes, hogy a színezete is más a fiókánál, ilyen csíkos, kicsit ilyen rózsaszínes, és sötétebb sávok váltják egymást, és itt nem én találtam ki, de egy magyarországi kollega, aki gyűrűzött batlákat, úgy írta le ezt, hogy úgy néz ki, mint a radírpók a Pompom meséből, és hát megnézve tényleg úgy néz ki, mint a radírpók, tehát ilyen szempontból ez egy jó és mindenki számára érthető, aki legalábbis ismeri ezt a mesét, összehasonlítás. Aztán nyilván, ahogy növekszik a fióka, elkezd kialakulni ez a hosszabb és még inkább hajlott csőr, és ez a színezet is átalakul.
Felnőtt korban sötét zöld, ugye?
Hát igen, ez ugyanaz, mint a tollazattal, hogy éppen hogyan esik rá a fény, de van valóban egy ilyen zöldes árnyalata.
Mi veszélyezteti a batlát?
Hát elsősorban azt gondolom, hogy az élőhelyi kérdések, tehát amikor nálunk még nagyon jelentősebb állományai voltak, akkor Magyarországon még sokkal nagyobb kiterjedésű vizes élőhelyek, vagy kifejezetten mocsáras jellegű élőhelyek voltak, tehát így a Kis-Balaton is, és utána az eltűnését is ezeknek a csökkenéséhez lehet kötni. Manapság azért nagyon sok, tehát ilyen kettős hatás van, ha úgy tetszik, mert nagyon sok élőhely rekonstrukció azért volt a legértékesebb védett élőhelyenken, a nemzeti parkok tudtak ilyen beavatkozásokat tenni, tehát bizonyos helyeken az ideálisabb az élő, de közben viszont egy általános kiszáradás van Magyarországon, ami meg nagyon sok vizes élőhelyet nagyon kedvezetlenül érint, tehát ezeknek a kombinációjával bizonyos helyeken most jók a feltételek a batlának, de természetesen amikor arról van szó, hogy eltűnik egy faj egy bizonyos területről, vagy egy országból, akkor később csak akkor tud visszajönni, hogyha azok az állományok, ahova visszahúzódott, vagy azok a központi állományok, azok erősödnek. A batlánál viszont nem igazán ez a helyzet, tehát az utánpótlásnak valahonnan jönnie kell, ha visszatelepül, mint egy más fajoknál tapasztalunk ilyet, de hiába áll fönt az, hogy az élőhely visszajött, ha közben a faj központi állománya összeomlott, és így nem tud visszaterjedni.